egy láthatatlan világ. A Siketvakok Országos Egyesülete és az EPER Rádió közös műsora a látás és hallássérültek mindennapjairól, küzdelmeiről, tapasztalatairól és arról, miként tudjuk segíteni őket, persze csak, ha valóban szükségük van rá. Mert a látszat néha csal. Fogadjátok őket szeretettel!
Üdvözlöm a mai adásban a hallgatókat az EPER Rádióban. Itt vagyunk újra az előző műsorban, a sztereotípiákkal foglalkoztunk, amik látássérültekkel szemben így előfordulnak a hétköznapokban. Mikola Gyöngyvér vagyok, és itt van velem még a stúdióban Laci Andi, aki az előző műsorban is itt volt velünk, és egy új vendégünk is van, Gombás Judit, mert hogy a mai előadásban vagy beszélgetésben arról szeretnénk egy kicsit részletesebben kifaggatni őket, hogy az ELTE-s egyetemi éveik alatt, akár a korábbi évek során, vagy jelenleg így látássérültként milyen élethelyzetekbe futottak bele, voltak-e pozitív, negatív tapasztalataik így az ELTE-s diák évek során. Judit, egy kicsit kérlek, akkor mesélj magadról.
Sziasztok! Nagyon jó itt lenni, nagyon örülök, hogy lazaság van, mert nekem nagyon nosztalgikus hely a múzeum körút, bár most az ELTE-n tanítok, de nem ebben a tömbben, és jó ide visszajönni. Azt már el se árulom, hogy hány éve voltam ELTE-s, de régen. Angol szakosként kezdtem a pályafutásomat. Hát ez egy remek rehabilitációs feladat volt, azt is mondhatom, mert az angol szak akkor még kint volt az ajtósi Dürer soron, a spanyol szakra ide jártam be a múzeum körútra, latinórára, a Kecskeméti utcába, pszichóra, az Izabellába, pedagógiára, Kazincziba, tehát hogy így
szóval
remek utazgatási lehetőség volt. Úgyhogy így jó, jó itt lenni. Nyilván azért is, mert hogy engem jó emlékek kötnek ide. Azt hozzá kell, hogy tegyem, hogy én utáltam gimnazista lenni. Nagyon-nagyon rossz osztályközösségbe csöppentem. Nem azért, mert látássérült vagyok, tehát cakumbak nem működött az osztály. És utána nagyon nagy pozitív váltás volt az egyetem.
No, hát az azért nem semmi lehetett akkor, hogyha ennyi épület töm között kellett közlekedni, ezt így hogyan oldottam
hát
meg?
Hát ez izgalmas, hogy nyilván az órarendet összerakni, az már egy kihívás volt, bele kellett ugye számolgatni a sok utazgatást. Hát én előtte is azért cirkáltam a városban egyedül, szóval ilyen szempontból nem volt igazán probléma, nyilván volt olyan óra, ahova mondjuk más csoporttársakkal mentem, bár azért nekem pont nem volt angol-spanyolos, tehát ilyen szakpárral járó évfolyamtársam, nem volt gáz.
Csoporttársaid segítőkészek voltak? Tehát, hogy...
Abszolút, igen. Hát abban az időben, na jó, elárulom, 2008-ban végeztem a spanyol szakon, de az már a második volt, az angolt ki kell számolnom, azt mondom 2005-ben. Abban az időszakban azért még jócskán működött az, hogy kazettára olvastak nekem például spanyol drámákat csoporttársak, olyanokat, amiket nem találtam még meg akkoriban az interneten. Mondjuk olyan minőségű nyomtatott példány volt a könyvtárban, vagy mert aláhúzogatták, vagy mert régi volt, hogy nem tudtam rendesen szkennelni. És akkor volt, amit kazettára felolvastak nekem, volt, amivel kifeküdtünk a múzeumkertbe, és ott olvasta el nekem valamelyik csoporttárs. Úgyhogy nagyon segítőkészek voltak. Hát ezzel együtt azért volt egy csomó plusz munkám. Nagyon kíváncsi leszek egyébként, hogy a Laci, mint mai egyetemista majd erről mit mond, de én akkor az életemnek azért elég nagy részét szkenneléssel töltöttem.
Törzs vendég voltál akkor ezek szerint?
Hát volt otthon szkennerem, tehát így meg tudtam mondjuk éjszaka is oldani, ha arról volt szó. Tipikus problémák, sokszor alá voltak húzogatva könyvben sorok, attól meghűl a szkenner, illetve hát a karakterfelismerő szoftver, úgyhogy azért nem volt egyszerű.
És Laci, te hogyan oldod meg ezt ma, hogy a tananyagok azok adattálva legyenek, vagy számodra ilyen elérhető formában?
Az igazság az, hogy nekem ebben a szempontból is nagyon nagy szerencsém van, mert idáig minden olyan tananyagot, amire szükség volt, tankönyvet, el tudtam kérni az éppen engem tanító tanároktól. És azt karakterfelismerő szoftverrel át tudom alakítani, ha PDF, ha Word, akkor meg simán el tudom olvasni, úgyhogy nekem ebből a szempontból ez nekem nem volt kihívás, mert így nem volt szükségem soha elmenni a könyvtárba, könyveket kikölcsönözni, beszkennelni, stb. Egyébként itt a fogyatékosügyi központ is szokott átalakítani könyveket.
Pont ezt akartam mondani, hogy azért ma már nagy segítség, hogy van az ELTE-n ez a süti, ugye, akik a tananyagnak az átalakításában is tudnak segíteni, de Judit akkoriban ilyesmi még nem volt, nem?
Hát az annyira nem volt, hogy én egyetemista voltam már, amikor egyáltalán az egyetemi fogyatékosügyi koordinátor szerepkörét megalkották, akkor Bíró József volt az első koordinátor itt a karon. Nagyon segítőkész volt, én be kell, hogy valljam, hogy legtöbbször olyanokkal kerestem meg, hogy fúha, Józsi, nagy baj van, elfelejtettem beiratkozni, tudnál-e segíteni? Meg mondjuk nem tudom, nyilván tantárgy felvétel, szóval, hogy nagyon sok ilyen ügyes, bajos dologban segített, de akkoriban főként én legalábbis adminisztratív ügyekben kerestem őt. Az már akkor is azért nagyon jól működött, hogy amit tudtak, a tanárok odaadtak elektronikusan, nyilván ez több-kevesebb sikerrel, tehát volt, aki mondjuk csak nyomtatott könyveket használt, és akkor ő nem tudott ilyesmit adni, de hogy összességében nekem ezzel nem volt problémám. Egyetlen tanár emlékszem a nagyon sok év alatt, akivel nem jutottam igazából dűlőre, mert a PPT-t nem akarta odaadni, viszont fel sem olvasta az órán, utána meg számon kérést tartott belőle. Kettest is kaptam, de iszonyú nyugalommal mentem be vizsgázni, mert úgy gondoltam, hogy ez nem az én hibám, és hogyha megbuktat, akkor majd lesz valami, de hát kettest kaptam. Ez nem érdekelt, mert azt éreztem, hogy én, amit lehetett, megtettem. Ő nem volt ebben partner.
És a Széchenyi könyvtár az nagy barátotok, akár most, akár később, vagy korábban?
Nekem nem.
Én sem voltam még ott.
Nem?
Nem.
Mert elvileg nekik is vannak, legalábbis én úgy tudom, szolgáltatásaik, így látássérültek számára, Braille-ben csinálnak, nyomtatnak akár dolgokat ki.
Én ezt most tőle tanulom, én ezt nem hallottam
én
még.
Még olvasó tévéjük is van.
Hogy... Igen, van több könyvtár, aki így hangos könyvekre szakosodott tananyag tekintetében. Uh-huh. Tehát nem szép irodalom, hanem tankönyvek.
Igen, abban egyébként már nagyon klassz, hogy a süti is üzemeltet egy adatbázist, ahol összegyűjtik az adaptált könyveket, illetve én azt tapasztalom, megint nagyon érdekel, Laci, hogy te mit mondasz, hogy egészen jól működik azért ez a fajta könyvcsere, hogy az azonos szakra járó látássérültek, nyilván amit már egyikünk beszkennelt, vagy megszerzett, azt odaadjuk egymásnak, hogy a másiknak azzal már ne kelljen melózni, úgyis még annyi mindennel kell
ez igaz.
Majd.
Mondjuk én speciális eset vagyok, mert én vagyok egyedül látássérült szabadbölcsész szakon.
Akkor most még, de majd te leszel, akihez fordulhatnak.
Ha rajtam múlik, akkor én nagyon szívesen segítek bárkinek. Látónak és látássérültnek egyaránt.
Te leszel itt, aki majd ellátod a jövő nemzedékét mindenféle fullos kis anyaggal.
Nyilván, ami nagy kihívás, úgy emlékszem vissza, hogy a szakdolgozat írás, és hát nekem aztán folytatódott, hogy nyilván oktatóként igyekszem képben lenni, kutatgatni, és azért ez sokkal-sokkal nehezebb, mint hogyha az ember csak bemegy a könyvtárba, levesz a polcról egy könyvet. Én nagyon sokat levelezek különböző kiadókkal, amikor mondjuk kiderül, hogy megrendelhetnék egy folyóiratot csak nyomtatott formában. Hát azzal nem vagyok ki a vízből. Nincsen olyan opció, hogy mondjuk elektronikusan fizessek elő. És hát a szakdolgozati írásnál volt először az, amikor azt tapasztaltam, hogy mennyire nehéz, hogy ezen beteg nem tud a könyvtárban egyedül bogarászni. Mondjuk a spanyol szakon kicsi volt a könyvtár, nyilván jobban voltam a könyvtárossal, ő nagyon-nagyon sokat segített. Az angolosok is kedvesek voltak, de az igig a könyvtár, sokan voltak, sok dolguk volt a könyvtárosoknak. Én azt így tényleg átéltem, hogy milyen nagy változás az, hogy ma már így nagyon sok anyaghoz hozzáférünk az interneten, akár tudományos publikációkhoz, míg mondjuk 10 éve azért még zömében papír alapon voltak az anyagok elérhetőek.
Igen, igen.
És először, amikor elkezdted az angol szakot, és megjelentél az órán, a tanár jól vette az akadályt, vagy ő is 3 lépés távolságból figyelt, hogy reagálja ezt le?
Hú, hát ez nagyon színes, mert ugye nagyon sok tanárral találkoztam. Azért az angol pláne tényleg egy nagy szak volt mindig is. Igazából gondom nem nagyon volt. Voltak izgalmak, kellett tanulni ugye nyelvészetnek mindenféle ágát is. Volt egy frázis szintaxis nevű tantárgy, nem sokra már emlékszem belőle, arra emlékszem, hogy egyszer megbuktam, meg még arra, hogy az volt az egyetlen tárgy egyetemi pályafutásom alatt, amiből megbuktam. Így utólag már büszke vagyok, hogy na, legalább egy ilyen is volt. És aztán ennek volt egy folytatása, a mondatszintaxis, amit tudjátok, ezek az ágrajzok, amiket mondjuk gimiben is csinálunk, mondatelemzés is mihol van, és hát ezeket a szüleim olvasták kazettára, és így próbálták kibogarászni ezeket a rajzokat, úgyhogy ők nem nagyon tudnak angolul, szóval, hogy azért tényleg voltak izgalmas momentumok. Nem tudom, honnan jutottam el ide.
Hogy vették a...
Ája, hogy vették. Biztos, hogy nagyon szerencsés vagyok, ez egy pont. A másik az, hogy én már gimis koromtól kezdve igyekeztem a nehézségeket megelőzni, és oda mentem a tanárokhoz gimiben is, és azt megbeszéltük, hogy nyilván papír alapon nem fogok tudni dolgozatot írni. De vagy meg tudom szóban csinálni, vagy megírom Braille-ben, és aztán felolvasom. Tehát én igyekeztem megelőzni azt, hogy a tanárok kezdjék el törni a fejüket, hogy most mit is kezdjenek velem. Mert akkor így megnyugodtak, én mondtam opciókat, ők választhattak belőle, hogy mi a szimpatikus, és onnantól ez már nem volt egy teher. Ezzel együtt nyilván azzal találkoztam, hogy van, akinek azt könnyebb elfogadni, hogy oké, van itt egy látássérült diák, mit kezdek vele, és van, aki meg, ha 100 látássérült hallgatója lesz, akkor sem fog ehhez hozzászokni.
És mi mondjuk tudjuk, hogy most is jelenleg is állt és hallgató is vagy egyben, de erről még nem volt eddig szó, hogy milyen szakra jársz most.
Hát ez nagyon vicces. Én úgy kerültem a Bárcira, hogy a testnevelési egyetemen jártam doktori képzésre. Szóval úgy kerültem oda, hogy legyen PhD-m, viszont még nem volt gyógypedagógus végzettségem. És ugyan a Bárcin nem minden oktató gyógypedagógus, de én pont tanítok olyan kurzusokon, amikhez azért nem baj, hogyha gyógypedagógus vagyok. Így történt az a furcsa eset, hogy a kollégáim hallgatója lettem, és van olyan nap, hogy nem tudom, délelőtt órát tartok, délután meg a hallgatóként ülök be egy másik órára. Ez elég furcsa, de mindent ki kell próbálni.
És ott azért a Bárcin, ami ugye a gyógypedagógiai kar, ott milyenek a tapasztalatok, hogy állnak hozzá a kollégák, vagy akár a többi diáktársad, így ahhoz, hogy letessérült vagy?
Én azt szoktam mondani, hogy a Bárci is a világnak egy kicsi szelete, és attól, hogy ez a Bárci, attól nem változnak meg az emberek. Nyilván van ott is olyan kollega, aki gyógypedagógus, és mégsem természetes az neki, hogy mondjuk hogyan közlekedjen velem a folyosón, hogy én belékarolok, hogy... Tehát, hogy ugyanúgy megvan ott is azért az, akinek ez nagyon természetes, és megvan, akinek kevésbé. Szóval én azt szoktam mondani, hogy van, ami tanulható, és van, ami nem. Van, aki nagyon sokat tanul, és mégsem lesz soha életében igazán jó tanár, és van, akinek meg valahogy ez a személyiségéből fakad. Szóval szerintem egy kicsit így van ez a fogyatékosság kérdésével is.
Laci, te egyébként az elmúlt években itt találkoztál azzal, hogy változott volna így az egyetemi élet, így akár hozzáállás szinten?
Nekem szerencsém volt, mert tehát én is elmondhatom, hogy középiskolában borzalmasan rossz osztályközösségben voltam. Ott verekedéstől kezdve minden volt. Itt az egyetemen viszont rengeteg barátom van, igyekszek mindenkivel jóba lenni, akivel csak lehet, és szerencsére elmondhatom, hogy az engem tanító tanárok közül is egyen kívül senkivel sem volt problémám.
Itt a múzeum körúton Maxi Trafford kertben verekednek az emberek éjszaka.
Ja, a verekedés itt nem volt.
Majd az lesz az izgi, amikor olyan vendégetek jön, aki elmondhatja, hogy látássérültek, és még verekedésbe is keveredtem.
Így.
De azért, Judit, te a sportterületen is aktívan kiveszed a részed, ha jól tudom.
Mostanában sokkal kevésbé aktívan, mint amennyire szeretném. Nyilván ez egy hatalmas kurfli az életemben, hogy a bölcsész diplomáimmal a testnevelési egyetemre kerültem doktorálni, és ez úgy lett, hogy barátokkal megalapítottuk a Látássérültek Szabadidős Sportegyesülete nevű kis kicsi, de annál aktívabb egyesületet, és hát egy jó pár évig voltam egyrészt elnöke, meg nagyon régóta, vagy hát a kezdetektől önkéntese, és bele láttam nyilván, hogy milyen nehézségeink vannak. Egyrészt olyan oldalról, hogy vakon sportolni mennyire lehet, mert mondjuk a gimiben én a tesi tanárral egyetlen egyszer találkoztam, meglátott, és azt mondta, hogy na Mancika, maga többet ide ne jöjjön be.
Felmentésről.
Felmentés viszontlátásra. Uh-huh. Nyilván tök jó volt, hogy én otthon aludtam, amíg a többieknek tesi órá volt, mert zömében az első óra volt a tesi. De azért eljött az a pont az életemben, amikor azt mondtam, hogy de az nem lesz jó, hogy én nem mozgok, nem sportolok, csak csokit eszem. És nagyon-nagyon nehéz volt gyakorlatilag a nulláról elkezdeni sportolni. Hát az lenne a vágyott cél, hogy ma már ne kelljen a látássérült fiataloknak sport nélkül élni. Sajnos nem akarok nagyon tudományoskodni, de hogy a kutatások azt mutatják, hogy nem sokkal jobb a helyzet, mint amikor én voltam gimis.
Azt azért meséld el, vagy mondj róla néhány mondatot, hogy el tudják képzelni, hogy hogyan is működik látássérültként például egy maratont lefutni.
Ó, azt én is csak szeretném tudni. Jó, én félmaratont futottam, a maratonhoz már semmiféle motivációt nem érzek. A legkényelmesebb úgy futni, szerintem, hogyha fogunk egy kendőt, madzagot, kötelet, ami mondjuk olyan 30-40 centi, nyilván ízléstől függően, és akkor azzal tudja kvázi a látó futótársa, látássérült futót irányítani. De azért vagyok mindig ennyire óvatos az általánosításokkal, mert hogy van nekem is olyan cimborám, aki utál így futni, és ő a társa vállára teszi a kezét. Én azt gondolom, hogy ez mind a kettőjüknek iszonyat kényelmetlen, de nekik így jó. Uh-huh. Úgyhogy az egyéni különbségek itt is látszanak. De Laci, megkérdeztem, hogy te föl voltál mentve tesiből, gimiben?
Volt, amikor igen, és volt, amikor nem.
Mert jött egy jobb fejtesi
tanárom. Tehát az első évben volt egy nagyon jó fejtesi tanárom, aztán el is ment, ő vele még külön tesi órám is volt.
Túl jó fej volt.
Aztán a második, harmadik, negyedik évben kaptunk egy fiatal kis bombanőt, akiért oda volt az osztály. Engem nem igazán akart fejleszteni, és ezt meg is kérte, hogy ha lehet, akkor inkább az osztályt. Akkor csináltunk felmentést, és az utolsó évben egy férfi tanárt kaptunk, aki szintén azt mondta, hogy jó, rendben, akkor tesízzünk. És akkor hozzá be tudtam járni néha-néha. És itt az egyetemen is, amikor tudtam, akkor sportoltam. A Beac által szervezett csörgőlabdán, illetve úszáson is. És minden látássérült társamnak ajánlani tudom ezeket, meg a látó gyógypedagógus hallgatóknak, főleg a csörgőlabdát, mert hogyha látássérültekkel akarnak foglalkozni, akkor jó, hogyha ezt is ismerik, mint sportágat, mert ez egy nagyon hasznos és izgalmas sportág, szerintem.
Hát abszolút, illetve én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy egy gyógypedagógus ne idézőjelben csak azt tudja, hogy hogyan kell tanítani egy látássérült gyereket, felnőttet, az csak egy szelete.
Pontosan.
Az egésznek.
Nem tudom egyébként, hogy a hallgatók mennyire tudják, de én ezen nagyon meglepődtem, amikor most idén visszajelentkeztem az ELTE-re, mert hogy mi Judittal iskolatársak vagyunk.
Ez nagyon szórakoztató.
Igen. És hogy nekem an, vagy nem jutott el hozzám az információ, pedig eléggé én is mindig is ilyen mozgós voltam, de hogy nem volt ilyen lehetőségem, hogy sportolhassak az ELTE-n, és most pedig ilyen 30-40 sporták közül lehet választani.
Nagyon sok minden van, igen.
Igen, és látássérültek.
Még argentin tangót féle. Is láttam valamelyik évben.
Max Tazoli hirdeti, az biztos volt egy olyan albuma.
Én még rúdtáncot is láttam, tehát, hogy én így elmerültem ebben a folyamban.
Van egy nagyon bevállalós látássérült lány, aki volt egy-két rúdtánc órán. Azt mondta, hogy iszonyú kemény, tehát, hogy tényleg fizikailag hatalmas kihívás.
Nekem van egy ismerősöm, aki csinálja, és én nem tudom, hogy képes lennék erre, pedig nagyon régóta sportolok már sokféle. Mm. Igen, de hogy egyébként ezek is, tehát azt mutatják, hogy azért itt sok-sokféle fejlődés van szerintem, nyilván az ELTE-n és máshol is, és nyitnak nyilván így a fogyatékos ügyben is többféle segítési lehetőséggel, mert hogy szerintem az is egy nagyon jó kezdeményezés, hogy külön vannak direkt olyan sportágak, amik úgymond ugye ilyen parasportágak.
Nekem egyetlen aggodalmam van, azt akartam mondani, hogy vitatkoznék, de igazán nem vitatkozás, inkább tényleg csak bennem egy kérdés, hogy ha van csörgőlabda, és van kifejezetten a vakok iskolájában szervezett úszás, ugye, amit azért nagyon sok látássérült ismer, könnyen eltalál, akkor nem az történik-e, hogy mi látássérültek, azt mondjuk, hogy na, jó, hát akkor kell valamit esít fölvenni, akkor ezekre megyek, mert ezt legalább ismerem. Ha én mondjuk kickbox órára akarok menni, nem mondja azt az edző, hogy hát nézze, menjen maga inkább a látássérülteknek való sportokra.
Ez edzőtől függő egyébként.
Igen, de szerintem ez egy veszélyes dolog, amikor van olyan sportág, ami nagyon specifikusan látássérült, és persze tudom, hogy nem csak látássérültek mehetnek a csörgőlabda kurzusra.
Igen, én gondolkoztam rajta, hogy bejelentkezek egyébként, mert én nagyon szeretek csörgőlabdázni, egyszer-kétszer volt lehetőségem rá.
Én nagyon utálok csörgőlabdázni, és nekem pont ez volt egy ilyen nagy nehézség, amikor én voltam gimis, akkoriban az volt, hogy hát, ha valaki akar sportolni, akkor vagy menjen csörgőlabdázni, vagy ússzon. És ez az a két dolog, amit én így, hát nem. Én valami másra vágytam.
Szerda reggel néz le a TRX órákra, én arra járok, és nagyon tuti az edzőcsaj, szóval biztos benne lenne.
Beadsz?
Igen. Aha. És tényleg tök jó fej, fiatal lány tanítja, meg tartja nekünk az edzéseket, tehát azért van olyan sport, rengeteg szerintem, amit simán be lehet vállalni, abszolút. Nyilván edzőfüggő.
Abszolút, igen. Tehát szerintem az az érdekes, hogy nagyon sokszor sokkal ijesztőbb dolognak tartjuk, de egyáltalán szerintem az élet minden helyzetében a látás sérülést, mint amilyen az valójában, csak ahelyett, hogy kérdeznénk, így elgondoljuk. Mondok egy példát, pont amikor jöttem ide, akkor elkapott egy hölgy, mivel késésben voltam, a legjobbkor jött, és akkor mondtam, hogy hát ha erre jön, akkor az egyetemig kocogjunk együtt, és ő kérdezte, hogy és akkor hát innentől akkor hogyan megy tovább, majd ő megvárja, hogy jöjjön valaki más. Hát, hogy...
Igen.
Tehát Laci egész sokkoló, nem? Meg Andi, hogyha így kéne közlekednünk, hogy egyik buszról átszállok a másikra, egyik gyalogostást könyökéről a másikéra, szóval érdekes elgondolások
vannak. Hát nekem egyébként, megmondom az őszintén, hazafele így kell valahogy valamilyen szinten menni, mert innen a metróig még el, de a metrótól a buszig nincs támpont. Ott segítség.
Persze, de érted, hogy nem egész úton.
Ja, nem.
Na, akkor addig itt sírok más. A sarkon, amíg jön valaki más segíteni.
Én azon szoktam nevetni, amikor jönnek segíteni, és akkor mondom, hogy a B épülethez szeretnék menni. És akkor kérdezik, hogy akkor jó, akkor menjünk. Az melyik? Bocsánat, az melyik? Mondom, jó, akkor majd én megoldom. És akkor...
Igen, ezt én is tapasztalom, hogy manapság egyre többen így elkapnak és segíteni szeretnének, de ha tudom az útvonalat, és úgy kap el, és elrángat másik irányba, akkor nem akarom őt megbántani, mert köszönöm, hogy segíteni akar. Ha megkérdezné, hogy segíthet-e, így kezdődne a kommunikációnk, akkor ez egy fokkal jobb lenne.
Általában engem mindig megkérdeznek egyébként, én azt tudom mondani, és tök rendesek.
Hát nyilván ez is emberfüggő, meg igen. Az, hogy mennyire találkozott már ezzel a helyzettel, hogy mennyire segít jól valaki. De visszatérve egy picit még ide az egyetemi évekre, hogy belefutottatok így valami nagyon-nagyon vicces sztoriba, vagy akár félreértésbe, így az egyetemi évek alatt már?
Egyszer volt olyan, hogy bejöttem egyik épületbe, és én úgy szoktam közlekedni, hogy általában ott, mikor beérek, elteszem a fehér botot a táskámba, mert úgy vagyok vele, hogy amivel az utcán, meg a metróban, meg mit tudom én, hol kopogtattam, azt nem fogdosom meg szívesen, miután kezet mostan. És mentem be a teremhez, és akkor egy úriember, aki nem tudom milyen nemzetiségű volt, szerintem angol, törte egy kicsit a magyart, és kérdezte, hogy hol van a fehér botom. És akkor mondtam, hogy hát el van téve a táskába, mert kezet mostan, meg órára várok, meg mindent. Az úr elfutott, egy 5 percen belül jött a sütinek az egyik munkatársa, hogy hallotta, hogy eltört a botom, hozott egy másikat. Hát mondom, köszönöm szépen, de nem tört el a botom, hanem itt van a táskámba. Jót nevettem, de egy mellettem álló tanár meg olyan mérges lett ezen, hogy miért nem figyel oda az az ember, hogy mit mond.
Nekem vicces dolog most nem jutott eszembe, csak az megint, hogy látjátok, tényleg azért ennyire különböznek a látássérültek, mert nyilván én vagy 5 éve dolgozom a bárcin, és eltalálok mindenhova, és mégis mindig van nálam a folyosón fehér bot, egyszerűen azért, mert annyi hallgató van, meg annyi kolléga, és olyan nyüzsgés, hogyha nálam van a botom, akkor elvárhatom, hogy kikerüljenek. Ha nincs nálam a botom, akkor gyökkettővel közlekedem, és nagyon óvatosan, mert akkor nem biztos, hogy figyelnek. Nem ismer mindenki, kávéautomata van a folyosón, tehát én se szeretnék senkit meglocsolni, meg engem sem
ott
szeretném.
Ott 2 automata is van szerintem az alján.
Több is van, igen, úgyhogy én például mindig bottal közlekedem ott az épületben, ha egyedül.
Én is általában csak óra előtt szoktam mindig eltenni, miután a számítógépet előveszem, mert azért koszos az a bot, amit össze.
Ehhez hozzá kell tenni, hogy ez annak hála, hogy már vannak összecsukható botok.
Abszolút, ja, igen. Én nem is szeretnék egy ilyen nem összecsukhatót. Azért ez néha jó, ha az ember rá tudja tenni.
Igen. Azért elég bonyolultnak tűnik, nyilván én ezzel tisztában vagyok tanárként, de hogy így maga az, hogyha bejelentkezel egy ilyen egyetemre vagy főiskolára, akkor ugye hát nyilván akár egy épülettömbön belül, de sokszor sok épülettömbön belül, és ahogy Judit, te is mondtad, hogy korábban meg még épületek között is kellett közlekedni.
Abszolút. Elég jól tájékozódom. Életemben egyetlen egyszer tanultam mozgástrénerrel, tehát olyan szakemberrel, aki közlekedést tanít látássérülteknek egy útvonalat. Az pont a testnevelési egyetemen volt, mert az ELTE-nek mondjuk ez a kampusza, az kutyafüle a TF-hez képest. Ott nagyon sok szintkülönbség van a parkban, és maga az épület is nagyon bonyolult, és akkor mérlegeltem, hogy most vagy 3 hónapig bénáskodok én itt, mire magamtól átlátom a helyet, vagy akkor valakivel 2-3-szor megnézem, nyilván az utóbbi volt a kézenfekvő. De azért az nagyon jó, hogyha megvan az a lehetőség, hogy az ember kérjen szakember segítséget.
Te, Laci, itt épületen belül hogy szoktad megoldani?
Hát általánosságban az szokott lenni, hogy ha bejövök a múzeumkör úton, akkor ott amikor itt megyek az épületek között, akkor segítséget kérek, hogy nagy véletlen rossz épületbe menjek be, és az épületen belül általában szoktam találkozni ismerősökkel, és akkor együtt szoktam bemenni az órákra.
Aha, tehát akkor így a csoporttársaid azok
igen,
jól állnak a témában.
Igen. Mindig úgy szokott lenni. És azért is szoktam ezt a módszert is alkalmazni. Sokan gondolom azt gondolják, hogy hát ez nem tudja egyedül, ilyen ciki már, de sokszor ilyenkor tudnak nagyon jó barátságok, meg baráti kapcsolatok kialakulni, és azok jó, hogyha vannak.
Hát meg nyilván az sem más, hogyha kicsit közben érzékenyednek itt a csoporttársak, diáktársak, akár tanárok, és kapnak erre is lehetőséget, hogy
igen,
segítsenek.
Igen.
Meg mindig azt szoktam mondani, hogy érdemes jobban lenni a portás bácsikkal, takarítónénikkel.
Jaj, ezzel kapcsolatban is volt egy vicces sztori, most eszembe jutottátok. Első éves voltam, jóval előbb értem be az épületbe, mint kellett volna. Oké, elszaladok mosdóba. Elintézem a dolgaimat, már éppen mosom a kezem, nagy dírrel, durral nyit be a takarítónő. Hát azt mondja, nem igaz, hogy nem tudnak odafigyelni. Ki van írva, hogy ezt a WC-t ne használják? Nem igaz, hogy még erre se tudnak odafigyelni, mondom. Elnézést, hölgyem, én nem láttam a kiírást. Legközelebb tessék nagyobb betűkkel kiírni. És akkor szegény, hogy ledöbbent, és jó, elnézést, ne haragudjon, látássérült, én nem láttam, ne haragudjon. Úgyhogy ez egy vicces sztori volt.
Egyébként úgy én is jártam, hogy frissen festett mosdóba, hát más nem ment be, csak én. Amikor már a csapokhoz oda mentem, és láttam, hogy ott lógnak le a fóliák, akkor rájöttem, hogy ez valószínűleg le volt zárva. Olyan dolog, amit a Laci mesél, amin én, ha jó kedvem van, akkor elengedem a fülem mellett, de azért, ha nincs olyan jó kedvem, akkor néha felhúzom magam, hogyha mondjuk a tömegközlekedésen nem tudom, valakinek véletlenül neki ütközöm, és így lendületből hátrafordul, és elkezdi mondani, hogy nem igaz, hogy nem lehet figyelni.
Ja, ilyen nem
meglátja
volt.
A fejbotomat, jaj, bocsánat, hogy nem lát. És akkor néha azt érzem, hogy nem azért kell velem normálisan beszélni, mert nem látok. Uh-huh. Lehetett volna az valaki más, aki véletlenül neki ütközik, tökéletesen lát, szóval az egy kicsit nekem érdekes, amikor valaki amiatt vált csak hangszint és stílust, hogy
de nagyon elszigyelte magát a nő, tehát arra emlékszem.
Hát igen, azért az emberi kommunikációnak abszolút. Akkor is működnie kéne.
Igen.
Bárkivel beszél az ember.
Igen.
Jó, hát én megköszönöm a hallgatóságnak, és főként nektek, Judit, hogy te is itt voltál, Andi, Laci, mi úgyis találkozunk
köszönöm
a következő műsorban.
Természetesen, igen.
Köszönjük a hallgatóknak, hogy itt voltak velünk ők is. Sziasztok!
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 Elhangzott egy láthatatlan világ. A Siketvakok Országos Egyesülete és az EPER Rádió közös műsora a látás és hallássérültek mindennapjairól, küzdelmeiről, tapasztalatairól és arról, miként tudjuk segíteni őket, persze csak ha valóban szükségük van rá. Mert a látszat néha csak. A felvétel 2020-ban készült az első pesti egyetemi rádióban.